Urunk, kihez mehetnénk máshoz, hiszen örök életnek beszéde van te nálad, és hiszük és tudjuk, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Amen. Kedves testvérek, Isten igéje keres bennünket ezen a mai délelőttön, a már előbb felolvasott részből, Mózes első könyvének 18. fejezetéből, az első 15 versből, amint hallottuk is, és ezt foglalja össze a zsidókhoz írt levél 13. részének második verse, ami így hangzik. A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek tudtukon kívül angyalokat vendégeltek meg. Kedves testvérek, nem tudom, hogy milyen nektek a nyár utolsó hete. A diákokat, tanulókat, tanárokat most nem kérdezem meg. Számomra nagyon változatos volt zárni a nyarat, és elkezdeni készülni valami újra. Nekem volt benne pakolás, hiszen tudjátok talán jól, hogy költözünk vissza a teológiával a Rádaiba, ami 3,5 évvel ezelőtt leégett, most elkészült. Volt héten szakmai megbeszélés, előkészület az egész évre, tervezés. Részt vettem a teológusok gólya hetén, ami Velencén volt, részt vettem a doktorok kollégiuma ülésén Debrecenben, és a Refisz héten bizonyságot tettünk Balatonszászon a feleségemmel, volt baráti találkozónk, és a kollégium aktuális állapotáról való helyszíni bejárás is, tehát nagyon sokféle esemény volt. És mikor a doktorok kollégiumáról visszafele jöttem vonattal, egyedül, akkor egy ott kapott kiadványt vettem a kezembe, és olvasgattam, ami az Ószövetség szereplőiről szólt, és tudományos cikkek voltak benne, a legújabb kutatásoknak az eredményei. És hát nagyon érdekes volt ezt végiglapozni, ezt a kiadványt, végigolvasni. Az volt a benyomásom, hogy milyen sokféle szempontból lehet vizsgálni egy-egy bibliai történetet a tudomány szempontjából, egy-egy hőst a Szentírásból, ami számunkra egyértelmű, akár ezt a történetet elolvasva, vagy olyan egyszerű üzenetnek tűnik az a tudomány, hogy valamilyen tudomány ág szempontjából nagyon pontos, részletes elemzésre is szorulhat. És azt is megszokhattuk már az életben, hogy egy dolgot több nézőpontból is lehet vizsgálni. Az éremnek két oldala van, ahogy a mondás mondja, egy történetnek több olvasata és síkja is van. Ha egy könyvben van, egy filmben ezzel a jelenséggel találkozunk, akkor az vagy nagyon tetszik nekünk, hogy sok szempontból lehet vizsgálni egy valamit, vagy egy idő után, főleg ha elveszítjük a fonalat, akkor talán idegesít bennünket, hogy azt se tudunk már, hogy hol járunk. Csak egy példát mondok az irodalom kedvelőknek, meg másoknak is. Bulgakov, Mester és Margarita című regénye is ilyen, hogy három síkon játszódik a történet, és az embernek úgy figyelni kell, hogy akkor pontosan hol is tart. És ez még az is hozzájön, hogy a különböző művészek is más látásmóddal láttatják velünk egy-egy bibliai személy vagy történet lényegét. Ezen a nyáron több olyan élményem is volt, hogy mennyire másképp láttatik egy történet egy művész szempontjából, mint ahogy azt én eddig felfogtam, és ez is egy ilyen történet a mai. Hát ilyen történet van ma előttünk, mert szintén több szemszögből lehet vizsgálni, és ezt fogjuk most megtenni mi is. Ez a címe a történetnek, hogy az Úr megjelenik Ábrahámnak a Mamré tölgyesben. Ezt jól ismerjük, a Bibliában is szerepel. Ez a cím. Mai napon három felől közelítjük meg a történetet, és remélem, hogy mégis egy mondani valóban csúcsosodik ki mindannyiunk számára az üzenet. A történet három azonos betűvel kezdődő szóban lehet vázlatolni ezt a történetet, a meghívás, megvendégelés és megáldás. És erről a háromról szeretnék beszélni, hogy ennek a történetnek kapcsán mit jelent ez a három: meghívás, megvendégelés és megáldás. Az első a meghívásról szól. Azt a kis fejezet címet adtam magam neki, hogy ezt a történetet helyezzük el az üdvtörténetben, a nagy történetben is. Az első látásmódunk ezt jelöli ki, hiszen ez, ha valaki bármennyire is járatos a teológiában, vagy a dogmatikában, vagy bármilyen részében a Szentírásnak, egy nagyon fontos történet, hiszen Isten ígérete hangzik el, ami az egész későbbi eseménysort befolyásolja. Ábrahám elhívása több történeten keresztül Isten üzenetein, elhívása megerősítéseiben, beszélgetésben van előttünk. Ez egyik legfontosabb ígérete Istennek, hogy Isten mégis keresi a bűnbe esett embert, mégis szeretne vele a kapcsolatot, szövetséget köt vele, és ezt az erre kiválasztott Ábrahámban teszi meg. Első lépése annak, hogy elhívja Ábrahám családját, ott onnan, ahol laktak, majd a pusztában különböző ígéreteket tesz neki, hogy földet ad neki, nagy néppé teszi és megáldja. És Izsák ígérete sok akadályba ütközik, az ígéret nem annyira, mint a megvalósulás, hiszen az utódlás nagyon nehézkesen jön össze, és ennek a részleteit látjuk most. Volt egy előzetes próbálkozás, amikor Ábrahám komolyan veszi ezt az ígéretét, és mivel nem lehet egy gyermekük, ezért Sára szolgálójától, Hágártól születik egy gyermek, és Izmael megszületésében éppen az látszik, hogy hát Isten ígérete, ha nem is a normál módon történik, de mégis beteljesedik, és hát úgy tűnik, hogy itt a 18. fejezetben ez már egy lezárt történet, egy perfektum, ezzel nem kell foglalkozni. De itt van ez az ige, amikor úgy látjuk, hogy Isten mégis tovább lép, és megújítja az ígéretét, és azt közli itt a követek által is, hogy Ábrahámnak Sárától lesz gyermeke. Hát ennek több akadálya is van, legfőbb az, hogy már idősek. Nem képesek az utód nemzésére. Külön kiemeli ezt a Szentírás. Ábrahám 99 éves. Hát hogyan teljesül így az Ábrahámnak tett ígéret? És hát nem véletlen, hogy a történet drámaiságát fokozza, hogy a követek által bejelentett hírt nem hogy kételkedve fogadják, hanem Sára egyenesen kineveti az üzenet lényegét és tartalmát. Ebben egyébként jó követi a férjét, mert az előző fejezetben, amikor először ígéri meg Isten Ábrahámnak, hogy gyermeke születik, akkor Ábrahám földre borul és nevet magában szintén. Nyáron voltunk egy konferencián Erdélyben feleségemmel, és ők nagyon bátran fogalmaznak így a Szentírással, én nem szoktam ilyen bátran fogalmazni, és ennek a történetnek azt a címet adták, hogy Sára vihog. És ennek nagyon tetszett ez, először, hogy nagyon megütött ilyen református lelkészként, hogy hát nagyon nem illik ez a szó, hát a vihogás az így vagy a kamaszokra jellemző, vagy néha felnőttekre, vagy nem tudom pontosan kikre, gondolkoztam ezen. Aztán megbarátkoztam vele, hogy mennyire jól visszaadja ennek a történetnek a lényegét ez a szó. Hiszen ez egy drámai történet, mintha ha valamit sejtene Sára, amit nem szabadna, nem akarna hallani. És akkor úgy nevet, és ahogy erdélyek fogalmazták, vihog. Még meg is kérdezik a követek, ugye Ábrahámot, hogy hát hol van Sára? Itt van a sátorban, a helyén, mint a háznak az asszonya, feleli Ábrahám. És egy eldugott részbe, valahol a sátornak egy szögletébe hallgatózik. És hát képzeljük el ezt, mint egy ilyen rossz sorozatban, hogy egy idős asszony hallgatózik, hogy akkor most mi is a történet, itt jöttek ezek az idegen emberek, valamiket ott mondanak, és akkor egyszer csak hallja, hogy hát róla van szó. Nincs ott, de érdekli. És így folytatódik a személyes elemeket teletűzdel sztori, hogy aztán úgy lesz egy ilyen kis polémia, hogy hát hogy nevettél. Hát nem nevettem, de bizony nevettél. És akkor felfakad sok keserűség és sok fájdalom sárából, és azt mondja, hogy lehet egy gyönyörűségem. Hát véget ért számomra a gyermekszülésének a lehetősége. És akkor még egy ilyen kis népmesei szóhasználattal hozzáteszi a Biblia, hogy hát meg az Uram is öreg. Hát én is, de még az Uram is. És tényleg úgy néz ki, mint egy ilyen komédia az egész, de hát mégiscsak az Úrral társalog ugye Sára. És mindez része Isten meghívásának, hogy amely a hitre vonatkozik. Ez egy legfontosabb történet, hogy Isten megújítja az ígéretét ezáltal a három követ, három angyal, három ember által. Ilyen drámai ez a történet, hogy benne van a vihogás is, a komolyság is, a keserűség is, de ez része annak a meghívásnak, ami a hitre vonatkozik, ebből bontakozik mindenki. A második megközelítés, ez a megvendégelés. Ez a mindennapi sík. Van egy ilyen népszerű kifejezés ma, ami a teológia világában, meg egyházi szóhasználatban is egyre fontosabb, ez a spiritualitás. Nagyon sokat beszélünk arról, hogy nagyon sok területe van annak, lehet egy épületnek is egy szellemisége, egy helynek, egy közösségnek, vagy egy egyháznak, vagy egy dicsőítő esnek, van valamilyen spiritualitása. És tavasszal megjelent egy könyv róla, Lelki ritusok és spiritualitása mindennapokban, Siva Balázs kollégámnak a könyve. Gondoltam, hogy itt a könyvterjesztésre meg lesz, majd otthon nekünk is festés volt, nem tudom, hol vannak a könyvek, úgyhogy nem találtam meg otthon, de itt se találtam meg. Úgyhogy akkor azt mondtam, hogy ez jó, mert akkor ez egy jó könyv, ha nem lehet kapni. De egyébként mindenkinek ajánlom. Mert arról szól ez a könyv, hogy hogyan tudjuk megélni a hétköznapokban a hitünket. A mindennapoknak a spiritualitásáról szól. Nem csak a vasárnapi, vagy nagyon ünnepi alkalmakról, hanem hogy a hétköznapi világban hogyan jön be mindaz, amiről itt az Isten tiszteleten hallunk. A munkában, a családomban, a szabadidőmben, a szórakozásban, a napi rutinokban hogyan jelenik meg a lelkiség, a spiritualitás, az ige üzenetei. Vagy ha az istentisztelet fogalmait vizsgáljuk, akkor azok hogyan mennek át a hétköznapi szóhasználatba? Hétköznap ezeket a szavakat hogyan használjuk, hogy imádság, ének, dicsőítés, az ígéről való bizonyságtétel, mindaz, amiről itt az istentiszteleten szó van. Felfedezzük-e? Te felfedezed-e azt, hogy a hétköznapban mi az, ami a lelkiséggel, a spiritualitással foglalkozik. Miben látszik ez meg? Figyelünk egyáltalán rá, vagy a hétköznapi élet az tényleg a szürke hétköznapok, és csak itt figyelünk rá. És hát egy ilyen helyzet ez az ábrahámi helyzet, tehát a hétköznapiságban élhető meg leginkább a spiritualitás, és ebben a történetben éppen a vendéglátásban. Látszólag ez egy nagyon egyszerű látogatás, váratlan, semmi előkészítése nincs, és nagyon sok minden történik benne, amit megfigyelhetünk. Ábrahám a délutáni pihenőjét tartja, ez egy elég hétköznapi dolog, aki ugye ezt megteheti. Nappali meleg elő behúzódik a sátor árnyékába. Ez egy hétköznapi jelenet. Mindannyian tudjuk, ebéd után valaki szúnyókál. Egyszer csak beállít hozzá három idegen, megállott a sátornál. Ugye az általában az embert úgy lesokkolja, egy ilyen sátras keleti szituációban még fenyegetőnek is tűnhetett. Három ember, három követ, három angyal, sokféleképpen nevezhetjük őket. És hát beindulnak a folyamatok a vendéglátásról, és itt nem csak a keleti embernek a vendéglátására kell, hogy gondoljunk, hanem úgy alapvetően egy házi asszonynak, vagy egy bárkinek, egy férfinak, ha meglát egy vendéget, akkor ugye elkezd gondolkodni, most akkor mi is történik. Na hát nézzük meg, hogy itt a történetben mi van. Mi az, amit beindít ez a spontán látogatás. Ábrám azonnal felkel. készséges. Felugrik, és ott van előttük. Földre borul, nyilván valamilyen módon megsejti a látogatásnak a fontosságát, hogy ők nem hétköznapi személyek. Az egyik kommentár úgy fogalmaz, hogy hárman voltak, az egyik az Úr volt, és kettő angyal. És ezt ne képzeljük el, hogy ez pontosan hogy nézett ki, de hogy ezt így mondja, hogy ugye többször is így említi a szöveg, hogy az Úr van jelen. Kérleli, invitálja őket, ne kerüld el szolgádat. Nem az van benne, hogy mi lesz a dolgom ma délután, és jó lenne, ezek minél előbb elmennének, hanem azt mondja, hogy ne kerülj el minket. Aztán azt mondja, hogy mossátok meg a lábatokat. Ugye ez a keleti szokásnak, a vendégvárásnak, a vendégszeretetnek az egyik jele volt, hogy a poros, kuszos utakon, vagy sérült lábat kezelték. Az a felfrissülés, ha megmosták a lábukat. Aztán azt mondja, dőljetek le a fa alá, pihenjetek, legyetek részese ennek az otthonomnak. És aztán felkínálja a felüdülést, az étkezést, azt mondja, hozok egy falat kenyeret. Azt mondja ugye a feleségnek, süss lángost. Ez ilyen magyar vonatkozás, a dolog, süss lángost, ugye ez nyárhoz hozzátartozik. És azt is hozzáteszik a tudósok, hogy ez ilyen kicsit fokozatos volt, hogy hát azt mondja, hogy hát a kis kenyeret ott azért találunk ott a sátornak a sarkába, a végébe, de hogy aztán ebből egy terű asztalkám lesz, tejjel, vajjal és szopós borjú felkínálásával. De azt mondja az elején, hogy egy kis kenyeret, egy kis lángost azért sütök. Aztán mozgósítja a családot. Ritkán olvasunk a Bibliában, hogy így szól a feleségéhez bárki is, hogy siess ára. Azt mondja, hogy hát jó lenne, hogyha aktivizálnál magad, siess ára. Aztán szól, kirohan gondoljunk bele, ő maga, tehát nem azt mondja a legénynek, hogy hozz már egy borjút, hanem ő maga kimegy, és kiválasztja azt, hogy melyik legyen az a borjú. Megterít nekik. A gazdagságnak, tiszteletnek a vette a vajat, a tejet, a borjút. Itt még ne botránkozzunk meg, hogy a húsost és a tejest együtt teszik, mert itt még nem a törvényvilágában élünk. Ez egy nagy lakoma lesz belőle. És aztán ott marad a közelükbe, ott maradt mellettük a fa alatt, amíg ettek. Tehát ez a vendégvárásnak a nagyon szép folyamata. Hát mi a vendéglátásnak a lényege? Hát egyáltalán mit jelent valakit vendégül látni? Hát kezdjük ott, hogy szónál, hogy vendég. Hogy kiben mit okoz ez a szó? Mit generál? A gyerekkoromban vendégek jöttek, az mindig egy nagyon különleges alkalom volt, többnyire azért, mert hoztak csokit, és mindig így bátyámmal így betárasztuk, hogy na, most mindig kiszámoltuk, hány vendég jön, és akkor hány tábla csoki, azt hogy osztjuk el, de hát ez egy óriási dolog volt, hogy a vendégeket mi úgy hívtuk, hogy le lehet szüretelni, mikor vendég jött. És ráadásul vendégségbe menni, amikor elmegyek, és hát kiszolgálnak, ha bármit mondok, akkor azt szinte megkapom. Egyfajta ünnep. Ma is az, a spontán vendéglátás, és ilyen, amikor valakihez valaki beesik, vagy csak úgy nem olyan nagyon kidolgozott, megbeszélte, amit előre határoznak, az is. Nagyon szép ez a kifejezés, hogy vendéget látok. A vendéget látni azt jelenti, vendégül látni azt jelenti, hogy őt látom, ő rá nézek, és most ő a fontosabb. Nem én vagyok a fontos, nem az én családom, hanem az én pénztárcám, hanem ő. Megvendégelem. Én vagyok az, aki gondoskodik róla. Nyilván nem véletlen, a gyülekezetünkben is szeretjük a vendéglátás vasárnapját, talán már a jövő héten ez el is indul, mert akkor valaki, egy hálai csoport vendégül lát bennünket, nem kell foglalkozni vele, de közben találkozhatunk, beszélgethetünk másokkal. Az Ószövetségben nagyon sok ilyen utalás van. A törvény szabályozza a vendégeknek, a jövevényeknek, az idegeneknek a jelenlétét. Például, ha a sabbatkor vagy a pászka előtt jöttek, akkor úgy kellett őket befogadni, hogy ott tart el, hogy legyenek részese az ünnepnek. A szolgától az egészen az úrig. Nem engedték őket tovább, hogy ott lehessenek, még ha ez anyagilag meg is terhelte őket. És az új szövetségben pedig Jézus egész tevékenységében tetten érhető ez a fajta kifejezése a szeretetnek, hogy azt a közösségbe ül. Hát a Jézus ellen a legfőbb vád ez volt, hogy hát leül a pornéppel, és ott együtt eszik velük. A legfőbb szimbólum is ehhez kötődik, amikor a feltámadás után Jézus ugye sült hallal várja a tanítványokat a parton. Hát milyen kontraszt? Nem azzal kezd Jézus, hogy hát feltámadtam, hát azért nézzétek meg, hogy nem volt egy olyan kis dolog, hanem azt mondja, hogy gyertek, lássátok, hát itt van, egyetek, azt nem beszéljük, hogy mi is történt, itt van, itt van, és várja őket a parton. A példázatokban nagy hangsúly esik Jézusra eltöltött nagy vacsorára, és hát magát a végidőket nyilván nem véletlenül, hanem ezzel a történettel párhuzamosan Ábrahám asztalához várják a híveket. Máté 18:11. De mondom nektek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában. Ide érkezünk meg, ez a célunk, megvendégelés. A hétköznapiság, esetleg ünnep, és az Istenhez való felemelkedés, a fennköltség. Hogyan válik ez igazán a megvendégelés az üttörténet szimbólumává? És egy kicsit ilyen az is, amikor imádkozunk étkezés előtt, ezt az éneket, amit énekeltünk, adjunk hálát az Úrnak, mert én ezt mindig szoktuk teológusokkal étkezés előtt énekelni, mert az étkezési énekként van jelölve az énekeskönyvünkben. Meghívjuk Istent, hogy legyen részese annak a közösségnek, ami a hétköznapisághoz kapcsolódik. Megvendégelés, kifejezése a lényegnek. És harmadik megközelítés, ez a megáldás, megáldatás, ez személyes történet. Mindig az a nagy kérdésünk, talán nektek is, hogy a nagy történetből hogyan lesz személyes történetté az üzenet. Isten nagy elhívásához, kiválasztásához nekem mi közöm van? Hol kapcsolódom én a történethez? Mi a valóság alapja számomra? Egyáltalán van-e közöm, akár ehhez a történethez? Mi az, amit engem a nagy történetből, vagy a megvendégelésből, most haza megyek és azt mondom, hogy hát igen, ezt úgy szeretném megélni. Időnként nagyon nehéz kapcsolódni a bibliai történetekhez, személyekhez, eseményekhez, mondhatni hit hősökhöz, mert őket hősöknek tartjuk, és magunkat meg nem tartjuk hősöknek. A római levél Ábrahámot a hit atyának nevezi, a hit példaképének. És képzeljük el, ő a példakép, minden hívő atya. Valljuk be, hogy sokszor mondjuk azt, hogy azt látjuk, hogy megtörtént, elhisszük ezt, hogy ez megtörtént, ez a történet, de ez velük történt meg akkor, és még sokakkal, de hogy velem is megtörténik. Ma is megtörténik egy ilyen helyzet, hogy Istennél semmi sem lehetetlen. Sokan azt mondják, azt már nem hiszem. Bár másokkal megtörtént, azt elhiszem, de hogy velem, azt nem. Hogy lesz mindebből az én személyes történetem? Hogy lesz a nagy történet életem személyes történetévé, vagy úgy is fogalmazhatjuk, hogy kerülünk be mi a nagy történetbe, az életünk kis sztoriával. Hát úgy fogalmaztam magamnak, hogy személyes éppen a nevetésben lehet. Ábrahám buzgolkodik, Sára is teljesít, de a lényeg mégis a nevetésben jön elő. Sára vihog. Ugye a hit, Isten üzenete, az látszólag nevetséges. Kinevetni való, vihogás. Hogy lehet egy olyan dologba hinni, amit nem látsz? Hogyan tudnál átélni olyat, amit mások átéltek, de te nem tapasztaltad meg? A hit lehet nevetség tárgya, vagy ahogy hallottuk itt a az afgán helyzetben a üldözés tárgya is, mert tényleg hihetetlen. És az is hihetetlen, hogy valaki ezért mondjuk oda áldozza az életét. Ott lesz személyessé, amikor azonosulni tudok a bibliai szereplővel, és ott állok a sátor sarkába, és akkor vihogok magamba. Akkor azonosultam, hogy igen, valami olyan történik, ami csak kinevetni lehet. Ha hogyan érhetem át a vendéglátást, ha nem vagyok egy ilyen főzős, egy ilyen gasztró ember, nyitott, vagy nem vagyok ilyen vendéglátós típus egyáltalán. Akkor ez a történet, ez így ilyen elveszik. Hát Isten meghív az ő országába, az ő vendégségébe. Ifis pasi, akkor énekeltük ezt a nagyon szép éneket, hogy te hívsz meg minket a lakomára. Isten hív meg minket, és minden úrvacsora osztáskor ezt éljük át. A vendégvárás és látás a szeretetünk kinyilvánítása és kitárulkozása. Kinyílik, kibomlik, mint egy virág szirma, kitárul, mint egy ajtó, megkasad, mint egy kárpit. Kell hozzá ez a kinyílás. Hiszen minden meghívásban benne van az Isten országa. És talán mi most mindjárt arra gondolunk, úgy képzeljük, hogy ülünk szépen egy megterített asztalnál, és várjuk a jól előkészített és jól elkészített finom vasárnapi ebédet, amit enni fogunk néhány perc múlva. Ezt én inkább ünnepi asztalnak nevezem. Itt a nyitottságról szól a megvendégelés. Mennyire vagyok nyitott mások felé? Mondok két példát. Az egyik, hogy veszel egy szendvicset egy hajléktalannak, és úgy adod át neki, hogy lehetőleg ugye ne érj hozzá, mert ez egy koszos, meg mit tudjuk, Covid is van, mindenféle. És ugye, hát ezzel ugye kicsit úgy kipipáltuk, igen, adtunk is, nem is pénzt adtunk, értékeset adtunk, meg fogja enni, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy ezt a szendvicset add át máshogy. Nem az ételben van a lényeg, hanem az átadásban, a módjában, hogy a másik embert felemeled. És nem az értékről beszélünk, hanem gondolj, Ábrám leborul az angyalok előtt. Ilyen alázatos. És a mozdulatban ott kell lenni a megvendégelésnek. És egy ilyen egyszerű utcai szituáció ez megélhető. Hogy egy másik helyzet, olyan embert meghívni valamire, akivel biztosan nem ennél együtt. Úgy nem szívesen. Aki felé valami lezárult benned, vagy félsz tőle, vagy nem komfortos, vagy nem a te világod. Ugye mindannyiunkban benne van az a menzai kép, amikor fogom a tálcát, és megyek így az asztalok felé, és így jár a szemem, hogy csak ne vegyen észre, oda nem ülnék, oda se, esetleg ott az a hosszú asztal, ami nem ül senki, és úgy megyek a tálcával. Mert nem komfortos. És még olyan is van, aki esetleg nem hívő, és nincs benne a belső körben. És ismét nem az ételen van a hangsúly, hanem meghíváson, mert amikor valaki veled van, veled étkezik, veled ül, akkor te az Isten országa légkörébe vonod be őt. Ha akarja, ha nem. Ő lehet, hogy nincs Isten közelében, de te ott vagy. És Isten közelébe lesz ő megáldva általad. És így teljesül be mindaz, amit ebben a történetben is látunk. Ez csak két példa, és sokat lehetne még erről beszélni, de sosem az ételben, hanem az addig vezető útban, a mozdulatban, abban van a lényeg. Végül egy képet szeretnék mutatni nektek. Nagyon ismert ez a kép Andrej Rjubovnak, a Szent Háromság ikonja, 15. századból való, és egy szerzetes látta meg ezt, először álmodta meg, hogy tulajdonképpen ebben a történetben, ebben az ábrámi történetben benne lehet ez a Szent Háromságnak a három személye. Tehát hosszan lehetne elemezni a történetet, művész természetszerű történeti szempontból, csak egyet mondok, ott van a kis fa, ami alá ugye leül a három ember, és együtt étkezik a három angyal, ahogy mondja a Szentírás. Csak két mondatot szeretnék hozzáfűzni. Az egyik, egy valaki leírja azt, hogy maga elé tette ezt az ikont, egy dolgozatra készült, és szeretett volna valamit úgy kivenni ebből a történetből, és nagyon sokat nézte, és nem jutott vele semmire. Nem lett okosabb. És egyszer csak az a vágy fogta el, hogy hadd lehessen ő is köztük, a három angyal, vagy három isteni személy között. Hogy ez a vágy tört fel, hogy nem tudom pont mit jelent, de szeretnék ennek a közösségnek, amit ők ott megélnek, annak a részese lenni. És ennek az ikonnak is a központi gondolata a meghívás. Az Atya az asztalnál három angyal alakjában, a Szent Háromság három személye van, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. És de hát ez egy négyszögletű asztal, és van még egy hely ott, ez az ember helye. Ez a te helyed. A tiéd, az enyém és mindannyiunké. Mert meghívásunk van ez az asztalhoz. Isten ezen a mai napon is meghív. És lehet, hogy ezen a mai Isten tisztelete nagyon hiányzik neked, ez a negyedik hely, hogy ott lehess. De ez a történet erről szól. Isten meglátogat bennünket, Isten megvendégel bennünket, és Isten megáld bennünket. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, mennyi édesatyánk, hogy azt biztosan tudhatjuk, hogy te meglátogatsz bennünket, hogy meghívsz bennünket a vendégségbe, a vacsorára, az úrvacsorára is, akár ma este is. Köszönjük neked, hogy részese lehetünk ennek a közösségnek, amit te adsz, és azt szeretnénk, és nagyon szeretnénk, ha mi is ugyanolyan részese lehetnénk a te közösségednek, hogyha ott lennénk melletted, ott lennénk veled. És köszönjük neked azt, hogy ezen a mai napon nem csak itt lehetünk közösségben, hanem a lelkészeink, presbitereink tervezhetik az évet, ami ránk is hatással lesz. Köszönjük az ő közösségüket, az ő terveiket, és hiszük, hogy megáldod mindazt, amire eljutnak. Áld meg őket most ezekben a percekben is, és kérünk téged a ma estér is, amikor dicsérhetünk és dicsőíthetünk téged, és közösségben lehetünk veled, és köszönjük, hogy ezt együtt tehetjük, hogy sokan tehetjük, és hogy van erre alkalmas hely, tér, szerszámok, hangok. Így kérünk téged, Urunk, hogy hadd lehessünk a te megvendégelésednek részesei, és úgy szeretnénk, ha töredékében is, de mi is ezt élhetnénk át a hétköznapokban, a mindennapokban, hogy kinyitjuk mások felé nem csak a saját életünket, vagy a szívünket, hanem az Isten országát, hiszen minden szeretet megnyilvánulással, minden vendégséggel, minden közösséggel Isten országát építhetjük, és arra mehetünk, kérünk, hogy így légy velünk, és áldj meg minket ebben. Vezess az új évben, adj lelkesedést, adj erőt, áld meg a tanárokat, diákokat, azzal a szeretettel, amivel elküldtél bennünket a mi utunkra, a misszióban, nagy történetben is. Kérünk téged, hogy így könyörülj rajtunk, és áldj meg minket most is. Amen. Az Úr Jézus így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.